Így szól hozzánk Isten igéje. Azután kitöltöm majd lelkemet minden halandóra, fiaitok és lányaitok prófétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgáló lányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopot, a nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Még egyszer az első és az ötödik verset olvasom. Azután kitöltöm majd a lelkemet minden emberre, de megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban folytatjuk Joel proféta könyvének magyarázatát bőt első vasárnapján. Joel proféta könyve az Úr napjáról szól, az Úr ítéletes napjáról. Ez az ítélet azonban bűnbánatra és megtérésre hív. És akik Isten kegyelméből bűnbánatot tartanak, és az Úrhoz fordulnak, megtérnek, azok már ebben a világban megtapasztalják azt, erről szólt az előző igehirdetés a második fejezet végén, hogy már az itteni világban rendeződik az élet, nem csak az élet feltételek, hanem maga az élet az Istennek kedves módon, amelynek része az, hogy a pusztaság kivirágzik, az Isten ítélete nyomán támadt pusztaság kivirágzik, szó szerint és lelki értelemben. Lesz mit enni, lesz mit inni. Az Isten népe bővelkedik, és hogyha szó szerint nem bővelkedik, akkor is, ahogy Pál mondta, tud bővölködni, mert hitben jár. A mai fejezet azonban arról szól, hogy Isten sokkal többet ad ennél is. Sokkal többet ad annál, minthogy nem ennek a földi világnak a keretei között Isten népe számára, a bűnbánatot tartók és megtérők számára az életet rendezi, az életfeltételeket helyreállítja, a neki kedves életrendet rehabilitálja. Ez is nagyon fontos, de sokkal többet még ennél is, sokkal többet ad nekünk a mi Istenünk, és erre csodálkozzunk rá most bolyt első vasárnapján. Mert Isten adja az ő lelkét nekünk, azt a lelket, amely mindig jelen volt, már a Biblia első lapjaiban ott volt, az Isten lelke lebegett a vizek felett, a teremtéskor ott volt, és azt a lelket, amely az éltető lélek, a Szentlélek általános munkája, Calvin megfogalmazásával, a Szentlélek általános kenete szerint minden embert, a hitetleneket is az Isten lelke élteti. Ez a lélek a megtérőkre kitöltetik, ahogy Mikeás mondja, engem pedig betölt az Úr lelke, és ezáltal kapjuk azt a még sokkal többet, mennyei üdvözítő többet, ami a mai fejezetnek bőjt első vasárnapján a lényege, a lényegi üzenet. Tehát itt egy pünkösdi ige áll előttünk bőjt első vasárnapján, és egyáltalán nem véletlenül. Vagyis a mai alkalommal az Úr lelkének ajándékairól lesz szó. Úgy próbálom ezeket az ajándékokat összefoglalni, hogy mind az öt verset megmagyarázom, mert ez nehéz ige, ritkán magyarázott ige, de próbálom életszerűvé és aktuálissá érthetővé tenni ezt a magyarázatot. Az Úr lelkének első ajándéka, hogy Isten lelke megszólít bennünket. A hívő ember megszólított ember, Isten népe megszólított nép. És nem a megszólítás módján van a hangsúly, nem az isteni kijelentés módján van a hangsúly, mert az korról korra változott, más volt az Ószövetségben, más volt az Újszövetségben, és más a Krisztus utáni korban, tehát a mi számunkra másként jelenti ki magát az Isten. Itt az ószövetségi módon látjuk ezt a megszólítottságot, ezt a kijelentést, tehát itt álmokról és látomásokról van szó, mert valóban Isten egy bizonyos korban álmokon keresztül is adhatott kijelentést, József álmai, meg látomásokon keresztül, a proféták látomásai, gondoljunk Ézsaiás profétára, vagy akár a többiekre. És Krisztus után eljött az a korszak, amikor ez az időszak lezárult, és a kijelentés, a megszólítottság egyértelműsége miatt az Isten Krisztusban, az ő írott igéjén, mint a kijelentés dokumentumán keresztül szólít meg bennünket, hogy a mi gondolataink és Isten gondolatai össze ne keveredjenek. De a kijelentés módja, hogy akkor álomban, látomásokban, most pedig a Szentíráson keresztül közelíthetünk az Isten kijelentéséhez, az Isten szavához, élhetjük át ezt a megszólítottságot, ez nem változtat a kijelentés tartalmán, ami mindig ugyanaz. És ez a lényeg, tehát ne akadjunk fenn a kijelentés módján, mert a kijelentés tartalma akkor is, ma is ugyanaz. És a kettőt összekapcsolja a Zsoltárok 126.1, amikor az Isten jóra fordította népe sorsát, olyanok voltunk, mint az álmodók. Joel próféta is erről beszél. Mert a kijelentés tartalma az, hogy Isten Jézus Krisztusban jóra fordítja népe sorsát. Egy hét múlva erről majd részletesen beszélünk. Üdvözítő az ő népét, amit az ember nem tud elvégezni. Azt Isten megcselekszi, a lehetetlen válik lehetségessé. Így mondhatnánk emberileg, az álom lesz valósággá. A kijelentés módja változik, de a kijelentés tartalma Isten jóra fordítja népe sorsát Jézus Krisztusban. Ez mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, mind a mai napig ugyanaz. Vagyis, kedves testvérem, ha az Úr lelke munkál, ha az Úrhoz fordultál, akkor merj látni többet. Gyökösi mondja, árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, amire nézek, az vagyok. Akire nézek, az vagyok. Merj látni, merj álmodni. Vagyis bele ne ragadj pusztán az ügyekbe, a gürcölésbe. Erről szól a mindennapi életünk, ügyezünk, ügyeket kreálunk és ügyeket oldunk meg, és aztán annyira elfáradunk, erről szól a világ, a jóléti társadalmakban, jön a hétvége, és jön a buli, az élvezetek, az élvezeti kultúra, kiengedjük a szelepet, vagy ha ez már nem megy, akkor valami teljes közömbösség, depresszió és letargia. Bele ne ragadj a valóságba, a testi szemekkel látható valóságba, hanem merj látni, többet látni, jóra fordította az Isten Jézus Krisztusban népe sorsát, mert megszólított ember vagy az Isten lelke által, ragad meg az ígéreteket. Ragad meg az evangéliumot. Merj látni, merj álmodni. Valahogy úgy, mint amikor felülünk a metróra Budapesten, vagy a villamosra, vagy a vonatra, buszra, repülőre, amikor felemelkedik, akkor valahogy meg kell kapaszkodni, én is azonnal keresem a fogantyút, mert elvágódott. Bele ne ragadj, kapaszkodj meg az Isten ígéreteibe. Ezt az Isten lelke végzi el, az Isten lelkének az egyik legfontosabb ajándéka, hogy Isten népe és benne a hívő ember ilyen értelemben megszólított ember. És ebből következik a második ajándék. Az Úr lelke megszólít az ő evangéliumával, és ennek nyomán szolgálatba állít bennünket. Erre utal a profétálni kifejezés. Ifjaitok és véneitek álmokat és látomásokat látnak, és profétálni fognak. Mert általános értelemben a prófétaságnak ez a lényege, hogy megszólított az Úr az evangéliummal, és én ezt nem tudom nem továbbadni, ahogy Ámosz próféta mondja, vagy Pál apostol megfogalmazta. És a próféták, mint hogy csontjaimba rekesztett tűz. Nem tudom, minden nyomorúságom ellenére sem, mert a hívő ember sem tökéletes, nem tudom nem élni, és az Istentől készített kairoszban nem tudom nem hirdetni az evangéliumot, nem tudom, hogy ne tegyem, hogy számot adjak a bennem lévő reménységről. Minden templom, a látható egyház, Istennek összegyülekező népe, mi magunk is ezt az evangéliumot hirdetjük, az Úr lelkének munkáját, hogy megszólítottak vagyunk, hogy az Úr jóra fordította népének sorsát, és szolgálatba küld bennünket, hogy itt erősödjünk az ige közelében, egymás hitáltal épülve, és aztán kimegyünk a magunk helyére, a magunk, hadd mondjam így, hivatalába, és ott hűséggel, és nem gyarló kompromisszumokat kötve, végezzük a munkánkat, és amikor lehet, akkor pedig nem szégyeljük az evangéliumot. Tudjátok, kedves testvérek, ebben a világban mindened, amit van, és erre engem is tanít az Uram, mindenünk, amink van, igazából ezért kaptuk. Ezért van. Megszólított bennünket, ami Urunk, és szolgálatba állított, hogy proféták legyünk, hogy profétáljunk, hűséggel, bátran, a mai világban aktuálisan, a ma embere számára érthető módon hitelesen élni és továbbadni, szólni az evangéliumot. Ez az Úr lelkének másik nagy ajándéka. Megszólítottak vagyunk, és szolgálatba állítottak vagyunk. És még többet ad, még ennél is többet ad az Úr az ő lelke által. Vagyis ő megvált bennünket. Megszabadít, megvált, maradéktalanná teszi azt, ami itt már elkezdődött Krisztusban, de még nem teljes, az odát teljessé lesz. És az döbbenetesen kiolvasható a mai igéből. Sokan nem értik ezt a szakaszt. Valóban nehéz. Amikor Jóel itt az Úr félelmetes, rettenetes napjáról beszél, hogy az Úr majd csodás jeleket tesz, és lesz vér, és lesz tűz, és lesz füst, és lesz sötétség, a nap és a hold elsötétül, rettenetes. Tényleg félelmetes. Az Úr napja ilyen rettenetes? Ilyen félelmetes? Hát igen, olyan értelemben, hogy tükröt tart elénk az Úr. Ilyen az életünk Isten nélkül. Szó szerint és átvitt értelemben tűz, vér, füst, sötétség. Minden tekintetben, szó szerint is lelki értelemben, szellemi, lelki, hitbeli értelemben, hogy attól félelmetes és rettenetes az Úr napja, hogy a gonosz és a bűn, és mi magunk ilyenné tesszük az emberi életet, Isten nélkül ez van. És ha lehántunk minden illúziót, gyarló illúziót, és beletekintünk nyersen ebbe a világba, hogy milyen ez a világ Isten nélkül, én is azt mondom, és ahogy öregszem, egyre inkább bele rettenek és bele görbülök, hogy félelmetes ez az élet, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. annyira megvadult a ma embere a jóléti társadalmakban másként, mint az elszegényedett társadalmakban, igazából nincs irgalom, igazából nem törődünk a másikkal, hogy kiszámíthatatlan, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz a szeretteinkkel. Félelmetes, ahogy bánunk egymással, félelmetes, hogy milyen jelenségek vannak, hogy milyen korrupciók, milyen összefonódások, ne haragudjatok a kifejezésért, hogy mennyi mocsok, ami bedarál bennünket, és az ember kapaszkodna ki belőle, és nem tud. Sokszor nem tud. Valóban félelmetes. És az a megváltás, a legtöbb, az Úr lelkének az ajándéka, hadd fogalmazok világosan, igenis megtapasztaljuk a lélek ereje által, hogy Isten népét a bajban megőrzi az Úr. Nem enged bennünket egy határon túl bedarálódni, miközben a bajban, a problémák között erőt ad, és Jézus Krisztusban egyszer végérvényesen minden kérdést megold, és eljutunk a színről színre látásra. Merjük ezt a jóeli nehéz képet az Úr rettenetes és félelmetes napjáról így érteni, hogy hát ez van, de éppen ebből ad folyamatosan majd teljes szabadulást Jézus Krisztusban az Isten. Ez a megváltás csodája. Az Úr lelkének ajándéka, hogy ő megszólít bennünket, szolgálatba küld bennünket, és megszabadít, megvált bennünket. És ez a három együtt az élő hit. Mert Isten lelkének, és ezzel összefoglalom a hármat, a legfontosabb munkája, hogy Isten szent lelke hitet ajándékoz az ő népének, élő hitet, mert a hit nem a mi produktumunk, hanem mindenestől Isten ajándéka. Isten lelke hitébresztő lélek. És ez a hit, az élő hit, az mindig a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit. Csak ez nevezhető a Szentírás szerint élő hitnek. Tehát tovább magyarázva az igét, amikor azt mondja az ige, hogy Jeruzsálemben, meg a Sion hegyén majd összegyűjt Isten az ő népét, és ott lesz a lélek ajándékainak megtapasztalása, és ez a megoldás, maga Calvin mondja, botorság és butaság ezt földrajzi helyhez kötni. Itt nem arról van szó. Jeruzsálemben valóban felépül a Sionon épített templom maradéktalanul, ahogy ezt Jézus Krisztus magyarázta a János evangéliumában. János 3, bibliogosok tudják, nincs időm tovább magyarázni, hogy az ő testének feltámadása által az Úr temploma teljesen felépül. Jeruzsálemben, a Sion hegyén, a Golgota hegyén, ahol adatott nekünk a megváltás. Amikor ezt az úgynevezett Sion teológiát, Jeruzsálem teológiát hangsúlyozza Jóel, akkor azt mondja, Jézus Krisztusban van az élő hit. Nem véletlen, hogy a pünkösdi beszédben Péter apostol híres prédikációjának a textusa ez. Jóel 3:1-5. Ez a textus is, ez alapján Péter apostol a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusról szól. Ez az élő hit, szintén hangsúlyozza Jóel, de nehéz kérdés, mindenkié. Korra, nemre, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül, ezt mondja, nemre, férfiak és nők. Akkor a nők leértékeltek voltak. Még ma is van egy olyan teória, nők hallgassanak a gyülekezetbe, egészen radikálisan értelmezik. Ez a férfiogi társadalom maradványa. Férfiak és nők. Fiúk és lányok. Korban vének és ifjak. Társadalmi helyzetben a vének, mint vezetők, akkor ők voltak a vezetők, és a szolgálók, a szolgáló leányok is. Mindenki korra, nemre, társadalmi helyzetre tekintet nélkül részesül az élő hitben, Jézus Krisztusban, az üdvösségben. Egy megkötés van, van megkötés. Ott van az igében. Aki segítségül hívja az Úr nevét, Jézus Krisztust, az mindenki üdvözül. A Cselekedetek könyve, a római levél ugyanezt idézi. És ne felejtjük el, ad az Isten lelket azoknak, és üdvösséget azoknak, akik ezt kérik. Vedd komolyan, ha segítségül hívod az Úr nevét, akkor tied az örökség, akkor minden megoldódott, akkor az Úr lelkének ajándékaiban részesülsz. Ha lelki szegény vagy abban az értelemben, hogy a lélek koldusa vagy, hogy könyörögsz a lélekért, hogy kéred a lelket, ad az Isten lelket azoknak, a segítségül hívod az Úr nevét. Ha könyörögve kéred és kiáltasz úgy, mint a vak, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ott van a szívünkben ez a kérés, ez a könyörgés. Mert az Úr ad lelket, és hiszem, hogy adott nekünk lelket, és ezért megszólított, szolgálatba állított, és megszabadított emberek vagyunk, vagyis élő hitünk van, nincs más megoldás, kedves testvérek. Nem hiszek semmi más megoldásban, nem hihetünk. Minden más emberi technika, módszer akkor áldott, hogyha ez a forrás. Egy zárókép, amivel szeretném érzékeltetni ezt az üzenetet. Egyszer már említettem egy mai kortárs orosz festőt, valamelyik igehirdetésben, akkor más összefüggésben, de most még hangsúlyosabban meg kell említenem. Leonid Afremovnak hívják. Tessék rákeresni az interneten, érdemes, és tessenek gyönyörködni a képeiben. Egy kicsit megállni, ma ember elfelejtett gyönyörködni. Gyönyörködni a festményeiben. Most ezeknek a festményeknek az a jellemvonása, hogy szinte mindegyik ugyanazt a témát dolgozza fel. Csak olyan gyönyörű színpompával, egy egyébként szomorú témát, olyan gyönyörű színpompával, hogy abban mégis ott az evangélium, hogy nem unalmas. És ez a téma nem más, mint ősz, sötétség, mesterséges világítás, lucsok, pocsolya, és egy férfi és egy nő egymásba karolva, nekünk háttal, egy nyíl egyenes úton, egy közös esernyő alatt mennek biztosan előre. Ne nyűgöznek ezek az alkotások. Ugyanaz ezernyi variációban valahol a szomorúság és mégis a biztos reménység, az összetartozás, a biztos irány, vagyis karolj bele gondolatba a szeretetbe, akiket az Isten különösképpen rád bízott, azokon keresztül lélekben fogjuk meg egymás kezét, karoljunk egymásba, és tartsuk együtt azt a közös esernyőt egymás fölé, ragadjuk meg az Isten védő, óvó kegyelmét, és együtt kérjük, kiáltsuk, jövel, Szentlélek Úristen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, élő Istenünk, bőjt első vasárnapján, töredelmes szívvel előtted leborulva ezt a csodát, hogy te igéd és lelked által felemelsz, felemeltél bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtapasztaltuk, hogy te megszólítottál, és merünk látni, igéd szerint álmodni, és nem csupán beleragadni abba, ami éppen van. Sőt, a meglévőt lelked által meg tudjuk újítani. Ezért köszönjük, hogy te profétává tettél bennünket a magunk helyén. Bennünket méltatlanokat lelkeddel felvértezve, betöltve, szolgálatba állítottál. Urunk Istenünk, tudatosíts bennünk, hogy mindent azért kaptunk. mindenünk azért van, hogy ezt a szolgálatot elvégezhessük. Mindenki a maga helyén, a maga Istentől kapott lehetőségeivel, karizmáival. És köszönjük neked a legtöbbet, hogy a végső szó nem a tűz, a vér, a füst, a félelem, az Úr félelmetes napja, hogy te oda csapsz, hanem éppen az, hogy meglássuk, milyen helyzetben vagyunk, és hogy van menekedés, hogy te kegyelmed által kiemeltél, megszabadítottál, és végérvényes, örök örömben, megváltásban részesítesz bennünket, amely már most a miénk, és beragyogja ezt a földi életet. Így köszönjük neked az élő hitet, hogy nem hiszékenyek vagyunk, hogy nem össze-vissza hiszünk, hogy mindenki azt hisz, amit akar, hanem hogy hihetünk te benned. Lelked által, aki meghaltál, és feltámadtál a halálból. Köszönjük neked ezt a csodát. Köszönjük, hogy megragadhatjuk szeretteinket, hogy egymásba karolhatunk, látva biztos utat ősz idején is, és tavasz idején is, és megragadhatjuk a te kegyelmednek esernyőjét közösen, a te szeretetednek, irgalmadnak biztonságát. Köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk, jövel Szentlélek Úristen. Részesíts ajándékaidban, és erősíts meg bennünket, a te népedet ezekben az ajándékokban. Így könyörögve kérünk, áld meg a böjti időszakot, áld meg ezt a gyülekezetet, ezt az élő, buzgó gyülekezetet, lelki otthonunkat. Mindazokat, akik itt vannak, imádsággal gondolva azokra is, akik nem tudtak eljönni. Hadd mondjuk közbenjáró könyörgést egymásért, különösképpen a szeretteinkért. Hadd hozzuk eléd a következő generációt, a gyermekeinket, az ifjainkat, de az időseket, a betegeket, az elesetteket, ugyanúgy, mint a sikereseket, az örvendezőket, hogy el ne bízzák magukat. Urunk, hadd hozzuk eléd, szeretett egyházunk, a kereszténység ügyét, és ezt az egész teremtett világ mindenséget. Urunk, azokat is, akik egészen másként gondolkoznak, mint mi, akik még nem hisznek, akik keresnek. Urunk, tudjuk, hogy te az egész teremtett világ mindenség ura vagy, a hűséges helytállást, és tudjuk, hogy te cselekszel. Jövel, Szentlélek, Úristen! Adj nekünk örömöt, erőt. Egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Amen. Thank you.